Test és lélek. Szexualitásról, kapcsolatokról, intimitásról. Erős Mária Klárával. Jó estét mindenkinek! Ez a Test és lélek ismét ezen a kedden is egy nagyon izgalmas témával állunk a kedves hallgatók elé. Jós István a mai meghívott vendégem, akivel beszélgetni fogunk férfi útról, a férfi út kereséséről, apahiányról, a férfi minőség sebzettségéről, önértékelési válságról, menekülésről, kompenzálásokról, nőcsábásságról, szingliségről, az út meg férfi út megtalálásáról, önfelvállalásról, szerelemről, párkapcsolatról és szexualitásról.
A hosszú rohanás, ne is látsz.
Üdvözöllek a stúdióban, István.
Szép estét. És köszönöm a meghívást.
Mi is köszönjük, hogy eljöttél. Nem tudom, hogy hol kezdjem. A bekonferálásban már elmondtam, hogy miről lesz szó, és izgalmasabbnál izgalmasabb témák, hiszen jelenleg jönnek ki a könyvek, teológusok, szociológusok, jungi terapok, férfiak írják, hogy nagyon-nagyon komoly válságban van a férfi szerep. És te egy pár éve, nem tudom pontosan minden részletet, nem?
Hát már sok, igen. Tehát egy ilyen 7-8-9 éve foglalkozom ezzel. Igazából ez csak a saját kínlódásaim volt. És orientációhiány, nem voltak támpontok, és ebbe a magányban, meg ebbe a kínlódásba kezdtem előbb internetes fórumon írni, aztán blogot írni, és aztán megszerettem az írást részben, mint ilyen önterapikus eszköz, tehát hogy magamba feldolgozni. Részben meg úgy tűnik, hogy találtam dolgokat, ami így a visszajelzések alapján, meg az olvasó számok alapján mások is értéket találnak benne, és akkor azóta ez egy többet motiváció, vagy talán most már át is fordult, hogy ritkábban írok önterápia motivációból, és gyakrabban azért, mert úgy érzem, hogy valami figyelemre érdemes, és akkor meg fogom megmutatni ezt a magam szavaival, ahogy épp sikerül.
Belecsaptunk a közepébe, és nem mondták ki egy szót, hogy nem tudjuk, hogy mivel foglalkozol, milyen módon te most trénerként, coachként,
hát
kísérőként.
Igen, nem tudom. Tehát én nem, semmiképp nem mondom magam coachnak, vagy trénernek se nagyon. Igazából talán egyszerűbb, hogy rövid verzióját mondom a történetnek. Tehát tényleg csak az történt, hogy én elkezdtem el ezekről a férfi dolgokról írni. Írtam néhány nagy port felverő cikket interneten, aztán volt néhány interjú, ami nagyobb port vert, és akkor azután, ezek után fokozatosan elkezdtek meg, közben elkezdtek emberek megkeresni, hogy úgy érzik, hogy bár én nem vagyok képzett terapeuta, de hogy nekem az élettapasztalatomban, mintha lennének olyan részletek, ami neki hasznos lehet. És elkezdtek jönni tényleg egy derültékből emberek, és megnyíltak, és megtiszteltek a bizalmukkal, és kértek tanácsot, és aztán eljött egy nap, amikor valaki ezért pénzt adott már, mert hogy ő úgy érezte, hogy ő adni akar, mert hogy olyan értéket kapott, amit ki akar egyenlíteni, és egyrésztről és másrésztről én meg hasznosnak éreztem magam ebben, és úgy éreztem, hogy tényleg van mit adjak, és akkor megerősödtem abban, hogy ezt lehet, hogy szabad, és lehet, hogy ez nem papíron múlik, hanem talán tapasztalatok is lehetnek nagyon értékesek. És ebből már az lett, hogy ugye, amit én így írok, abból lett egy ilyen korszakos modellje annak, hogy a férfi és a nő szerintem hogyan születik, vagy hogyan bontakozik. Erről készült egy ábra is, és igen, meg írtam én is egy könyvet, mert az ábra nem volt elég érthető. De nem ez a fontos, hanem ami meglepő, hogy elkezdtek emberek megkeresni engem, hogy tanulhatnának erről a szemléletről, úgyhogy már ebből egy módszer lett. És ezt a módszert, tényleg ez is ilyen lenyűgözően döbbenetes, hogy jönnek és tanulnak tőlem mások arról, hogy a férfi és női út, mert ugye én ilyen meseszerű megnevezésekkel jelölt kis korszakokat határoztam meg, hogy szerintem a férfiak először királyfiként kezdik, és aztán vándorként folytatják, aztán lovagok lesznek, aztán harcosok, és aztán utána királyként elfoglalják a szerepüket, vagy a helyüket az életbe. De hogy ez így korszakról korszakra hogyan változik, és ebbe a házasság válsága az mi, meg a karrier válság mi, meg az életközepi válság mi, és úgy érzem, hogy viszonylag koherens világkép és viszonylag koherens értése állt össze ezeknek az emberi válságoknak. És nőknél ugyanígy, hogy kezdődik a királylánnyal, aztán folytatódik az Amazonnal, majd a hölgy, világszép és a királyné, mindegy. Lényeg, hogy ebből lett egy ábra, és aztán ebből lett egy módszer, amit elneveztünk egológiának, mert hogy szerintem az ego állapotaival foglalkozunk, hogy az hogy változik. És igen, hát én állapotok, de ez az egológia, ez egy ilyen jó szó, egy barátom vágtarás pontán, hogy hát te Isten, tudom már, te egológus vagy. És akkor én meg így néztem rá, tényleg. Úgyhogy ezt megtartottuk, ezt a fogalmat, lett belőle módszer, azóta vannak képzések, megtalálhatók vezetők az oldalunkon, akik ezzel a szemlélettel, és ebben nagyon fontos, hogy ez nem csak egy világkép, hanem igazából ennek a lényeget tulajdonképpen felvállalt emberség. Tehát nekem az a megfigyelésem, hogy sokat próbálunk ilyen tökéletes emberek lenni, meg tökéletes embernek tűnni, és ehhez képest érdekesek, meg értékesek azzal arányba vagyunk egymásnak, amennyire merjük az emberségünket, meg az esendőségünket felvállalni. Úgyhogy nálunk egyszerűen csak felvállalt élettapasztalatokkal találhatók emberek, akik értik ezt a világképet, őket hívjuk egológusnak, és ők őszintén vallanak arról, hogy igen, ők is váltak, ők is buktak, ők is voltak rákosak, őket is érték olyan válságok, amivel sokan hiszik magukat nagyon egyedül. És én annyi élettörténetet láttam, hogy velem csak az történt, hogy azt látom, hogy nagyon hasonlóak a történeteink, csak nem beszélünk róluk. És önmagában az a tény, hogy merjük felvállalni, elmondani, meg esetleg kapcsolódunk olyannal, aki átment előttünk hasonlón, és ugye erre ez a javaslatunk, vagy megközelítésünk, ez az egológia, az önmagában hasznos. Úgyhogy mi igazából csak felvállalt emberséget játszunk, ezt hívjuk egológiának.
Tudod,
már nem tudom, mire válaszoltam, csak
igen, hát így velem így vigyázni kell, mert így elkezdem mondani. Ízelítőnek jó lesz, jó, egyébként igen. Én ezt tudtam rólad, mert mi már találkoztunk, és igen. Akkor be is kötöm ide azt a témát. Uh-huh. Én 10-12 éve egy társkereső, mondjuk ebben a műsorban be lehet mondani, Lovebox volt a neve, ott mi így találkoztunk egyszer, uh-huh. És akkor voltál a nőcsábász.
A nagyon aktívan voltam
a nőcsábász korszakodnak a végén, amiről feltétlenül beszéljünk.
Ez idézem a cikket is, ami nagy botrányt keltett, vagy azt most hagyjuk?
Az, amiért csak megdugtalak,
igen,
volt a cikk
azok,
címe.
Igen, azok, csak megdugtalak
volt. Ez hol jelent meg egyébként?
Saját blogon. Saját,
ja, saját blogon, azt látom.
Raktam ki, igen. Mond, annyi minden van,
hát
amivel lehet beszélni.
Hát én olvasgattam, hogy...
Ugye kezdem tanulni, mi volt ennek a motivációja, hogy abban az időben így többen megosztottak velem egy írást, ami főleg arról szólt, hogy íme azok, azt hiszem az volt a cím, hogy íme azok, amire én mindig szingli vagyok, és akkor egy nő írta le, hogy uh-huh. milyen nehéz nőnek lenni a mai világban, uh-huh. és hogy milyenek a férfiak. És, akkor
és én... milyen volt ezt neked olvasni? Mi jött belőle?
Együttérzésen
kívül...
Ugye bennem ilyenkor, én mindig akkor írok, amikor valami erős érzelem támad, ezt nevezhetem indulatnak, vagy lendületnek, vagy közlésvágynak, vagy csugallatnak, vagy mindegy, hogy hívom, de időnként így megszáll, hogy na most akkor elő, hogy írnom kell, és nem azért írok, mert rettentő okos vagyok, hanem egyszerűen nincs elég erőm nem írni, és akkor így meg kell engedjem, hogy az ujjaim verjék a billentyűzetet, vagy mostanában már ezt az üvegképernyőt, ami a telefon. És így születnek az írások, és itt a konkrét helyzetben meg az élményem az volt, hogy de emberek, de nem. Mármint, hogy igen, de hogy van több oldal az érmének, és vegyük észre a másik oldalt, és nézzük meg azt is. És akkor gondoltam, hogy akkor én leírok egy ilyen férfi narratívát, hogy miért történnek ezek az egyéjszakás kalandok, és mi van abban, amikor a férfi tényleg csak megdug egy nőt, és aztán tovább áll. Ez miért van? És ugye én azt törekedtem megmutatni ebben, hogy részben azt, hogy
óriási
nem...
hiány.
Igen, tehát részben azt, hogy ő nem jó kedvébe csinálja, hanem elképesztően rosszul van. Tehát az alapmotivációm nekem is, meg férfiaknak, ugye elég sok életutat láttam, ilyenkor az, hogy így rettentően szétesett az életem, magány van, értéktelenségérzés van, és az utolsó ilyen szalmaszálak egyike, hogy nőknek még tudok imponálni, és egyszerűen nincs annyi erőm, meg nincs annyi bölcsességem, meg emberségem, meg tartásom, hogy ne éljek ezzel az eszközzel, ahhoz, hogy felszínen tudjak maradni. Ugye nekem, ez rádión talán kevésbé látszik, de ugye jó genetikát örököltem, és nem ettem annyit, hogy teljesen szétfoljak, tehát nincs különösebb érdemebben, de vannak olyan adottságom, amivel én könnyen tudtam mindig a felszínen ilyen első benyomás jelleggel hatást elérni emberekkel.
Magnetikus meg kisugárzásod,
igen,
van.
Nem tudom, hogy minek.
Tegyünk úgy, mintha te nem mondhatnád.
Mindegy, igen. Tehát, hogy igen, úgy tűnik, hogy van egy genetikám, és akkor egy átmenetileg, ami vonzót is tud lenni. És ezekben az években tényleg az volt a... Így a felszínennek az ez volt, hogy egyszerűen annyira tényleg ilyen sötét kilátástalanság van, és így csúszom lefelé egy gödörbe, és pillanatokra összetom ránti magamat, és tudok egy randi erejéig, vagy egy éjszaka erejéig, vagy két alkalom erejéig, vagy tehát, hogy így egy hét erejéig tudok vonzó lenni, meg sugárzó, meg nagyszerű, meg férfi, de közben egy szerepet játszom, közben tudom, hogy gyenge vagyok, béna, nem úgy mennek a dolgaim, nem olyan a fizetésem, nem úgy élek, taratara, ami miatt nekem muszáj az ajtót bevágnom, még mielőtt átlátnak rajtam. Tehát, hogy ezekben a kalandokban nekem, és nyilván ezt én nem tudtam akkoriban, ez egy másik dolog, amit meg akartam mutatni ezzel az írással, hogy ez nem szándékos. Tehát ezek a férfiak nem gonoszak, hanem csak nincsenek jól, sőt, nagyon rosszul vannak. Ez az egyik, amiről így fontosnak éreztem, hogy szóljunk. A másik meg, amit szintén fontosnak éreztem, az a női oldal, hogy így miért mennek bele nők ebbe. Mert ugye igenis tény az is, hogy voltak, akik átláttak rajtam, és én nem tudtam ezt a kis játszmámat mindenkivel eljátszani. Tehát nem igaz, hogy a nők védtelenek lettek volna velem szembe ezekbe az években, és én akárkit az ujjam köré tudtam volna csavarni, mert igenis voltak, akik nagyon hamaran és nagyon egyenesen adták ki az utamat, vagy akár szóba se álltak velem, amikor én így próbáltam magam kis játékaival közeledni hozzájuk. És ez is nagyon fontos szerintem, és nagyon érdekes, hogy ugye miért megy ebbe bele a nő, hogy neki mi a motivációja, neki milyen listája van, aminek a férfinek meg kéne feleljen, és neki milyen álmai vannak, amit egyébként nem tud betölteni, és neki milyen vágyai vannak arról, hogy ő milyen figyelmet kéne kapjon, vagy milyen figyelmet érdemel. Tehát, hogy szóval mély témák ezek, ahol nem lehet felelősséget csak így egy oldalon telepíteni, hanem fontos, hogy mind a két félnek van. Mind a két fél talán mondhatnánk, hogy nem 50-50 százalékban, mind a kettő 100-100 százalékban felelős ugye a saját részvételéért.
Ez egy nagyon érdekes és számomra annyira gazdag téma, hogy feszít is a mondani való, viszont most egy picikét zenélnünk illene, mert ez a ritmus a műsornak, és akkor
lehet.
Szám után visszajövünk.
To my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. When you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not.
You know it's true. Everything I do. Oh, I do it for you.
A lágy hangok vonala. Rádió Bézs.
Szóval ott tartottunk, hogy volt egy nőcsebész korszakod, illetve én szeretném, hogyha beszélnénk még erről.
Szívesen.
Hogy elmondtad eddig, hogy milyen hiányaid voltak. Nem volt helyed, nem volt ügyed, nem volt lelkesültséged, nem volt irányod, nem volt felelősséged, nem volt férfi képed esetleg, ami elég jó vagy.
Úgy mondanám, hogy volt egy minta, amiben felnőttem, és egyébként szerintem én legjobb szándékkal, lehető legjobb neveltet. Tehát így semmifel panaszom nincs a szüleimre, meg a gyerekkoromra, meg arra, hogy felnőttem, de alapvetően én azzal nevelkedtem, hogy nekem érvényesülnöm kell. És az, hogy nekem érvényesülnöm kell, az egy kitakart. Kitakart, vagy beárnyalt sok mindent arról, hogy mi helyes, vagy mit szabad, vagy mit engednek a törvények, vagy a köztársaságnak a szabályai, meg egyéb ilyen. Tehát nekem volt egy ilyen mindenáron megmutatom, tehát én már pedig érvényesülök.
De én leszek a legelső, és mindig?
Én leszek a legelső, én sikeres
mindig én leszek a legelső?
Ami kell nekem, azt én megszerzem magamnak, és hogy nekem ez, igen, nekem ez a legelső. És ezt aztán csináltam is olyannyira, hogy egyetemista koromban indítottam egy informatikai vállalkozást, és így, de ilyen akarás alapon az derült ki, hogy akarva el lehet venni sok mindent az élettől.
Erőből.
Csak aztán meg kell fizetni az árát.
Ezt én is csináltam.
Meg kell fizetni az árát, és az rám omlott aztán utána, és egy ilyen sok éves kínlódás, meg válság, meg köldöknézés, meg önmagam keresése lett belőle, mert kicsit túltoltam ugye ezt az önzés dolgot azokban az időkben, és aztán utána ebből én ráadásul átfordultam egy másik nagyszerű egóprojektbe, ami ez a radikális önzetlenség volt, tehát hogy eleinte én hiperönző voltam, és akkor azt gondoltam, hogy majd
mit
a megoldás
lesz. Mit kerestél abban a másik végpontban, ami a radikális önzetlenség?
Én azt látom,
tehát, hogy ott volt a jóság és az Isten, vagy hogy értselek?
De egyoldalúan volt ott a jóság. Tehát, hogy én akkoriban, miután vállalkozóként ugye csődbe mentem, és örültem, hogy megszabadultam, mert egy versenytárs megvette 1 forintért a cégemet, és te jóságoség, nem kell bíróságot magyaráznom, hogy hova lett a házi pénztár. Ezután így ültem egy darabig 29-30-es koromban, és így néztem kifel a fejemből fák alatt, hogy mi ezt kezdjek magammal. Majd csináltam egy internet oldalt, hogy emberek így segítsünk egymásnak, és váltsuk meg a világot szívességek által, és akkor ez lett a szívességnek. De az csak egy másik, az egy másik véglet volt. Tehát a nagy-nagy önzés után az egyoldalú önzetlenséggel kísérleteztem ezekben az években csak. Mm-hmm. És ez egybeesik egyébként, most azért mesélem ezzel a nőcsábász korszakommal, és azt látom,
melyik?
Ez az idealisztikus időszakom, amikor, amikor engem a világ értelme érdekelt, meg Isten, meg a jóga, meg a buddha természet, meg a tai chi,
ego,
meg a spiritualitás.
Ami istenkereső és jóságos, és altruista.
Igen, de kiderült, hogy ez is csak egy szélsőség, és bizonyos értelemben nagyon veszélyes csapda, mert sok embert látok, aki azt gondolja, hogy ez már a végállomás, és akkor megérkeztünk, és megértettük, hogy szeretni kell egymást, csak bár ez igaz egyébként elvileg, de gyakorlatilag aztán én azt látom, hogy vissza kell térni még a világ praktikus valóságához is, hogy ez hogyan valóban megvalósítható, tehát mi az, amivel én tényleg tudok értéket adni, és ennek valóban van haszna. Úgyhogy én ezt utólag úgy látom, hogy és egyébként általánosítom is ezt, és ez az út, ez az ábra, amit látszik ezen a rajzon, ez erről is szól, hogy én azt látom, hogy végül a fiúk, vagy a férfiak, akkor azokban az évek fiúk szükségszerűen általában úgy indulnak a világba, hogy ők valamit akarnak a világtól. Nők kevésbé. De hogy a férfiak így akarnak valamit, és nincs más eszközünk ezekben az években még, mint az önzésünk, mint hogy én boldogulok. És akkor ezt utólag hívom az önző hernyó korszakának, amikor így megy és érvényesül, csak aztán a világ szembe jön. A világ szembe jön válságok formájában, és az, hogy most nekem a cégem ment tönkre, másnak a házassága, a harmadiknak meg rákos daganatot diagnosztizálnak végül. Én azt látom, hogy szinte mindegy, de a világ szembe jön, és a világ szembesít, és tulajdonképpen egy ilyen külső hatás, látom, hogy sokaknál, ami elgondolkodásra és változtatásra kényszerít szinte. És
a tudatosság szint függő azért, igen, ez, hogy a kényszerítő erejű traumának el kell érkeznie hozzánk.
Igen, de inkább szerintem ragaszkodás függő, tehát azzal arányba kemény, amennyire ragaszkodom, és azon a téren érkezik. Tehát én ugye az anyagi sikernek voltam a függője, és nekem tényleg így a szakadt bicikli kellett magamat, mindegy, most ezt lehet, hogy nem ide tartozik, mert szerintem férfinőről akarunk beszélni, de hogy lett egy ilyen megfigyelésem, hogy a hernyó után az ember még báb, átmentileg azt hiszi, hogy megértett mindent, és sokat foglalkozik önismerettel meg ezotériával, de aztán még vissza kell térni a világba, és el kell foglalni egy helyet, ami az én dolgom. És az egy megfigyelésem, hogy ebbe az önismereti korszakba sok férfi számára egy tehát azt látom, hogy még egy férfi szerepeket játszik, mert nem tudja, hogy ő ki, értve ez alatt, hogy nem találja a helyét, nem találta még meg a lelkesedését, addig egy nagyon jó mód az önértékelésem számára kompenzálni azzal, hogy de nőkre még én tudok hatni. Mm. Sőt, egyébként ez nagyon imponál. Ez egy érdekes dolog, hogy ez az ezoterikus ilyen, én most végre valóban odafigyelek, és nem csak egy saját elképzelésem van, hanem velem lehet beszélgetni, és tudok figyelni. Ez egy ilyen klasszikus női vágy. Tehát ez egy igazából a legjobb nőcsábász trükk tulajdonképpen, csak hagyni beszélni a nőt és figyelni rá. Sok szempontból.
Nagyon sok mindent mondtál el, és bennem most szépíts, majd én jövök a zene után. Egy nagyon picit zenéjünk, és utána elmondom az ehhez kapcsolódó fontos dolgokat, amit összeírtam.
You look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between.
I'm your dream.
test és lélek, szexualitásról, kapcsolatokról, intimitásról, Erős Mária Klárával. Most érkeztünk el az egyik legizgalmasabb részhez, bár eddig is sodró lendülettel meséltél nekünk István az eddigi utadról, és kimondtál olyan dolgokat, amikkel én fölkészültem, hogy na, hogyha erről nem lesz szó, magától itt nem budjon ki a stúdió terében ezek a témák, hogy férfi út, hogy a férfiasság keresés, hogy mitől érezted magad, két korszakot legalább fölemlegettél már, mikor volt ugyan valamilyen látszólagos siker, vagy ami a társadalmi norma, a jelenlegi normarendszer szerint érték, mondjuk volt pénz, meg volt mondjuk csillogás. De mégis nem érezted azt, hogy az ügyedet találnád, és most fejeztem be a nem tudom hanyadik könyvet, amit teológus, jungi terapeuta írt erről, hogy a férfi a teremtő erejét úgy tudja megélni, hogyha valóban egy olyan dologgal foglalkozik, ami lelkesíti.
De ez annyira fontos, hogy tehát a férfi ott kezdődik. Uh-huh. Mindenki más, uh-huh. önző, pöcs, hisztis, uh-huh. királyfi, és elnézést a szóhasználatért, és tök mindegy, hogy milyen vastag a pénztárcája, milyen autóval jár, az se érdekes, hány éves, nem érdekes, mennyire kigyúrt. Egy dolog számít, hogy így látsz-e lelkesedést, aztán. Tehát addig, amíg az egyetlen dolog, amit foglalkozhat, hogy ő hogy tud gazdagabb lenni, az semmi, az önközpontúság, az nem fog működni, az magány. Azt tudja birtokolni a nőt, be tudja tenni egy aranykalitkába, tudja mutogatni, de az a fajta férfinő boldogság, ami mindannyiunk vágya, az így nem működik. Tehát én azt látom, hogy ez még össze fog omlani, meg össze is omlik ezeknél az embereknél. És az igazi férfi ott kezdődik, hogy talál valamit, amiről azt érzi, hogy ugye lelkesíti, de mit tud lelkesíteni? Lelkesíteni azt tud, amiről azt érzem, hogy az hasznos. Ez ilyen kulcsfogalom a hasznosság. Szerintem az ember lelkesedni onnantól tud, hogy talál valamit, amiből hasznosnak érzi magát. És mitől? Attól, hogy ad másoknak is. A saját kis önzésemen túl, ha az másoknak is jó, hogy mi ketten most itt beszélgetünk, vagy mi hárman most itt ülünk, mert van ugye nagyszerű segítségünk ebben, hogy mi beszélgethessünk. Tehát ha ez hasznos embereknek, akkor annak van értéke. És ezt, nem tudom, tehát ezt egyszer, egyébként valahol nem is értem, hogy ez hogy nem része a gyerekkorunknak, vagy ez hogy nem tanítják az iskolákból. Tehát hogy ez így ijesztő, hogy azt tanítják, hogy legyél orvos vagy közgazdász, mert azon majd jó keresel és biztonságosan fogsz tudni élni. És azt, hogy egyébként meg boldog mitől lehetnél, tehát nincs boldogság tárgy, érted? Vagy nincs.
Van tárgya.
Nincs.
Boldogulás.
Matek van, meg töri van. De igen. Az, hogy így mitől vagy te boldog az életben, nincs. És pedig, és akkor így mindenki magába csapódik, és csapkod, és kínlódik, és én ezért kezdtem ezt az Én Akadémiát is el, mert nem azért, mert az én Jós István Akadémiája, hanem azért, mert az én kell fejlődjön, és együtt mi éjének tudunk egymásnak értéket adni. És ennek a lényeg az az, hogy tényleg meg kell találni azt, hogy mi lelkesít. És ehhez egyébként ráadásul van megfigyelésem, olyan téren is, nem mindig szeretik hölgyek, amikor ezt mesélem, hogy azt látom, hogy végül férfiakat és nőket más lelkesít igazán, illetve hasonló, ami lelkesít, de máshogy találjuk meg magunkat benne, meg a funkciónkat benne. Egy férfi és nő szerintem eltér. És egyébként ez azért is örömhír szerintem, mert ez azt is jelenti, hogy szükségünk van egymásra.
Abszolút,
én azt látom, abszolút. Hogy mindenki próbál így tökéletesnek pózolni, hogy én vagyok a tökéletes férfi, a másik a tökéletes nő, és akkor majd megtaláljuk azt, akivel így a két nagy tökéletességünk így összeadódik, és akkor állítólag majd nagyon boldogok leszünk, de ezzel szemben szerintem, aki tökéletesnek pózol, az egy állarc mögött egy ilyen kemény biliárdgolyó, akivel legfeljebb ütközni lehet. Az emberség ott kezdődik, hogy merek gyenge lenni, merek esendő lenni.
Na jó, kimondtad a lényeget a könyvben.
Ez nagyon fontos, tehát ez szerintem a kirakós darabok, a puzzle-nak a kirakó darabjai, ez egy tök jó példa, hogy a kirakós darabnak mélyedései vannak. És ahhoz, hogy a másiknak a plusza, a másiknak a többletemben a másik jó hozzám kapcsolódni tudjon, nekem kell mutatnom a hiányomat. Rohadtul muszáj mutatnom a hiányomat, meg a gyengeségemet, meg az esendőségemet, mert avval ott van hiányom, abban tud valaki más engem kiegészíteni, ahhoz lehet kapcsolódni. És azt látom, hogy férfi és a nő másban erős. És ezek ilyen, megint ilyen alapdolgok, amik banálisan egyszerű, ott van a görög mitológiában, ott van a népmesség, mindenhol ott van körülöttünk, csak a társadalom erre nem figyel. így nem tanítjuk, nem mondjuk, nincs az újságokban benne, hanem mindenütt csak az van, hogy így hajtsál magadnak.
Nekem egyébként, ami hajmeresztő, és most majd lesznek dolgok, amikben nem értünk egyet, nekem ami hajmeresztő a feministáknak az a vonala, akik kitalálták, hogy társadalmi konstrukció ez, hogy férfi elv, meg női elv. Fölfigyeltél már ilyesmire? Üzenőfalamra oda kommentelt egy 3 diplomás barátnőm, hogy ez társadalmi konstrukció, Mari, hogy így női elv, férfi elv, nőiesség, férfiasság dolgokból, dihotómiába, ebbe az ellentétpárba gondolkozni. Aha. Ez társadalmi konstrukció, hogy lehet társadalmi konstrukció, amikor van egy, hogyha látható világban minden metafora, akkor van egy biológiai kép, ahogy kinézünk a nemi szerveink, ahogy fölépülnek, hogy lehet ennyire hasadt értelmiségi nőknek a szemlélete.
Igen, de másrészt tehát igen, nem figyeltem erre így föl, de értem. Uh-huh. Másrészt meg egyébként nekem az a megfigyelésem, hogy amúgy nagyon fontos ez a harcos amazon korszak. Uh-huh. Tehát én korábban nem értettem, hogy emberek így miért akarnak szavakkal megölni engem időnként ilyen hozzászólásokba, de már ilyen nagyon világosnak tűnik, vagy tehát tényleg azt látom, hogy ahogy az előbb mondtam, hogy a férfi elnőjesedik, a nőnek nagyon fontos egy időre felkeményedni. Nagyon fontos azért, hogy tapasztalja azt, hogy ő a keménységben boldog lesz, és tapasztalja azért is azt is, hogy milyen keménynek lenni. Tehát, hogy így milyen a férfi élet. A nő, aki karriert hajt, aki dolgozik, aki feminista, aki kemény, szinte férfi életet él tulajdonképpen, vagy mondhatjuk, hogy azt nagyon sok szempontból. És ez egy rettentő értékes tapasztalat, aminek egyébként az én életképen, meg világképen, meg ez alapján, az ilyen modell alapján, amit mi az én akadémiában használunk, nyilvánvalóan egyetlen kifutása lehet csak, az a magány. Én ezt látom, hogy tényleg szükségszerűen nincs más, mint
te,
magány.
Akkor te ugye ilyen pszichológiai...
Az önközpontú ember bele kell halljon a magányba, igen.
Pszichológiai, meg spirituális körökben nagyon trendy, meg New Age-es körökben, meg ahol önismerettel foglalkoznak, ezt mondogatni, hogy legyél jól egyedül.
Igen, de szerintem hülyeség, már bocsánat.
Hogy itt tartok.
De nem, de tényleg hogy konkrétan. Én azt látom, hogy ez az önismeret, meg ezotéria, ez egy nagyon veszély, tehát egy nagyon
nem
szép
ez pszichológia,
világ.
Most az nem ezoterikus körökben is állandóan erről beszélünk, hogy legyél jól egyedül. Mert
igen, de nem tudok jól lenni egyedül.
Én azt gondolom, hogy én még nem csináltam, nem tudtam annyi tai chit, jogát, meg főzést, meg mondjuk mi az, amiben jó vagyok művészetekben. Nem tudtam annyit csinálni napközben a hobbiaimat, hogy az az érintést és egyáltalán a kapcsolatot helyettesít.
De tényleg, tehát szerintem kifele hasznosulnom kell, tehát mi az, amit a világhoz én hozzá tudok tenni, és befele meg támaszkodnom kell. Mindannyiunknak szükségünk van egymásra. Én nem látok senkit, aki így egyedül boldog, és soha többet nincs szüksége kapcsolódásokra. Fontos, hogy én értékes legyek, hasznos legyen, valakinek ezt én adhassam, és fontos, hogy legyen, aki engem megért, aki engem meghallgat, aki felém odafordul, és rám figyel. És ez muszáj. Tehát ez egy ilyen aranyos álom, hogy így legyen jól egyedül, szerintem. De a valóság az nem ez. A valóság az, hogy kell a többi ember, mert ha nincs kinek adjak, akkor nem vagyok értékes. És hogyha nincs ki meghallgasson, akkor nincs, aki segítsene.
És eljutottunk megint egy következő nagyon érdekes és izgalmas ponthoz, a nőklapjában valamiért
volt, igen,
ott betámadtak téged, mégpedig azért, és kezdődő, hogy én akkor nem értettem veled egyet, és mostanra, mikor volt ez a cikk, két éve?
Legalább.
Most jutottam el a megértésbe.
De egyébként az a nagyon durva ebben, hogy tényleg évek távlatában írnak nekem emberek, de konkrétan évek távlatában, hogy neki felrobbant a feje, és 2 napig üvöltött a barátnőivel, mert hogy olvast ezt az interjút, amit velem a nőklapja készített annak idején, és ezt hogy lehetett leközölni, és akkor így évek távlatában ír, hogy fú, passzus. és egyébként szerintem ez nagyon szép. Tehát én mostanában...
Megszoktad már egyébként ezeket a...
Én mostanában, igen.
Jós István, levágom a fejed mindjárt, de nagyon
igen,
gyorsan.
Igen, ezeknek mostanában örülök, mert azt látom, hogy a heves érzelem, aki mindegy, hogy nagyon tetszik neki, vagy nagyon elutasítja, akiből heves érzelmet vált valami ki, azt az üzenet eltalálta. Uh-huh. És ha úgy találta el, hogy megerősíti valamiben, akkor neki ez nagyon fog tetszeni. Uh-huh. Ha úgy találta meg, hogy valami ő benne bizonytalan, amit ez még jobban aláaknáz, meg így megrázza az ő világképét, akkor neki egzisztenciális önvédelemből muszáj engem leölnie, mert különben felül kell vizsgálni a saját világképét.
De ezek lényeg, nem tudatos játszmák, ugyanúgy, ahogy te nem tudatosan voltál a nőcsebész szerepben.
Ez nem tudatos, nem.
Lehet, hogy félig meddig tudatos, de
nekem, egy ilyen, én egy dolgra figyelek mostában nagyon, hogy te tényleg így lehet engem akármennyire utálni, meg haragudni, meg elmondhat bárki bárminek, nem különösebben érdekel. Egy dolog érdekel, hogy a közösséget ne bántsa, vagy a közösség hangulatát. Tehát aki olyan stílusba jön, vagy szól hozzá, ami egyszerűen rombolja a közösséget, meg annak a békét, derűjét és a konstruktív szellemet, amire én törekszem, akkor ott meg szankciók vannak. Tehát ott én azt letiltom, köszönjük viszontlátásra, és így nyugodtan a játszótéren kívül így üvöltözön, akivel akar, meg rólam, amit akar, meg szóval nem érdekel.
Ja. Szóval a könyv, amit
ez
most...
Ez érdekes, hogy mennyire heves érzelmet egyébként.
Most fejeztem be egy katolikus pap, és én rávettem magam, én, aki abszolút katolicizmus ellenes volt, még 3 éve, már ez is kigyógyultam belőle. Ez az ember egy jungi terapeuta, és egy személyben is teológus, és ő ezt írja. Ezzel egyetért teljes mértékben, amit vette, hogy a nő a kapcsolati energia, a férfi energia, meg instrumentális inkább. Teljesen rímel
ezt a tiédre. Ezt én úgy szoktam mondani, hogy a férfi a mit, a nő a hogyan, vagy a férfi a legyen, tehát ez a fajta teremtő, igen. Egyébként szerintem a magyar nyelv szép ilyen szempontból, hogy a férfi meg nő. Tehát számomra a férfi az ugye fér, tehát ott neki teret, neki alkotni kell, neki teret kell létrehozni, neki teret kell nyitni, hogy oda férjen. És ez ilyen fura nyelv, de hogy valahogy én ezt látom benne, és a nő meg abba tud nőni, tehát hogy a férfihoz akkor lehet kapcsolódni, amikor ő talált valamit, amivel ő növeszteni próbál, amivel ő hozzátesz a világhoz, és hogyha ez ebbe beleáll, ezt ő felvállalja, akkor onnantól lehet hozzá nőként kapcsolódni, benne nőni. Tehát nagyon érdekes, hogy nekem a társam, nem az élményem, hogy nekem magam mellett van egy társam, hanem konkrétan az élményem, hogy belül van. És ez kőkemény. Ez kőkemény. Tehát az, hogy a bibliai oldalborda kép, az nekem értelmet nyert így a 40-es éveim után. Ez olyan mértékig abszolút.
Most jön valami, ahol nem értünk egyet. Hogy ezek, tehát hogy az a kérdés ezekben a mitológiákban, vagy az érdekes mindig, hogy miért az hat rád ennyire, mert van a Lilith mítosz, ami pedig meg azt mondják, hogy az apokrif iratokban van, amit elégettek, meg eltüntettek, és ja, hogy honnan tudjuk, is, hogy melyik mitológia érvényesebb, amiben Ádám első, az első nő a földből vétetett csak úgy, mint Ádám, és Lilith volt Ádám első párja, a zsidó meg a keresztény ilyen apokrif.
Nekem nem a sorrendiség ebbe a számomra a lényeg egyébként, meg nem is.
Jó, csak hogy oké, okay, csak hogy olvasgattalak régen, meg még nem rég is, és mindenhol az Ádám Éva verzióról van a tudatot fókuszálva, a figyelmet középpontjába, stb. Igen. Hogy vagy ezzel, hogy Lilith az első nő, aki ugyanúgy más, már a metafora a földből vétetett, mint Ádám. Tehát nem az oldalbordája, hanem egy vele egyenrangú nő, csak egy kicsit más minőség, mint nem kicsit más, hanem másik minőség.
Nagyon más, igen. Ugye vannak ezek a korszakok, amiket én úgy nevezek, hogy királylány, és aztán utána Amazon, ennek számomra boszorkány egy al esete. Tehát, hogy azért, tehát szerintem ezek mind nagyon értékes képek, tehát így nincsenek véletlenül túlélő mítoszok. Tehát ezekben számomra mindig van valami, és mindig szól valamiről, aminek van értelme, megértéke. És a Lilith mítosz számomra, anélkül, hogy azért nagyon mélyen ismerném, de olvasgattam felőle egy időben sokat, ez az ősi női erő nekem, aminek ez a kifejeződése. És
mit jelent ez? Mert nem, mondjuk, ha hallgató lennék, nem biztos, hogy érteném, hogy miért az Éva is ősi női erő.
Igen, nekem kicsit máshogy. Nekem az az élményem, hogy a férfi az valahogy a tér meg az idő, most ez kicsit furcsa, ezt tudom, és nem filozofálni akarok, de hogy az az élményem, hogy a férfinek az időben van, tehát hogy másmilyen a kapcsolatunk a mindenséggel, vagy az Istennel, vagy mindenki használja a komfortos fogalmat. Azt látom, hogy a férfi elsősorban annak eszköze, hogy minek időszerű lennie, tehát hogy milyen változás kéne történjen, hogy merre kéne tovább menjünk, hogy mivel, érted, hogy mit kéne hozzátenni.
Igen, és hogyan ez a Lilith mitológiához?
Úgyhogy a nő meg nagyon erősen számomra annak csatornája, hogy így mi van. Tehát mindaz, ami bölcsesség, itt és most, erő, hit. Csak számomra az nagyon fontos, hogy ez önközpontú, és magam körül forog, vagy pedig valami nagyobbhoz törekszem hozzátenni ezáltal. És lehet, hogy félreértés vagyok a Lilith mitológiát illetően egyébként, de nekem az Ádám Éva kép meg a Lilith verzió között a nagy különbség az az, hogy az előbbiben azt érzem, hogy ezek, Ádám és Éva mondjuk, tényleg így nagyon leegyszerűsítve a képet, de mégis, hogy valami nagyobbnak voltak a részesei a paradicsomban, tényleg most nagyon tágan értelmezzük, meg messze megyünk talán, de hogy valami nagyobbnak voltak a részesei, és ők azt a maguk funkciók szerint törekedtek gazdagítani, vagy ez volt a meghívás, vagy ez lett volna a feladat. És ők ebből léptek ki, ugye a tudás almája, meg a fa, meg a kígyó, meg a nem tudom mi által, amire egyébként szintén nagyon érdekes magyarázat tűnik számomra, mert hogy igenis szerintem a tudás almáját, mindegy, ez most egy másik téma. De hogy van rá megoldás, tehát nekem ez egy nagyon erős kép, tehát nekem ideje az az élményem, hogy az én értelmem túl korlátos ahhoz, hogy én tudhassak mindent, és hogy az én életemben a legtöbb szenvedést én magamnak okoztam azáltal, hogy próbáltam jól dönteni, és azt gondoltam arrogáns módon, hogy én az eszemmel eljuthatok oda, hogy én jó döntéseket tudjak hozni. És nekem ez lenyűgöző, hogy tulajdonképpen én a tudás almáját rágtam 40 éven át. Mert azt hittem, hogy én erre képes vagyok, és
de
a valóság az.
Hogy
de nem, de pont ez az, hogy nem, rohadtul nem. Az az élményem, hogy nem emésztettem meg egyáltalán, hanem beláttam, hogy én egyfajtozottam az almából, és rájöttem, hogy van egy másik alternatív, mert kiköphetem az almát. Ha én merem csak a megérzéseimet követni, és így mozog a szám, de nem tudom, mit mondok. Nem tudom, mit fogok mondani. Effektív nem tudom, mi a mondat vége. Mm-hmm. Csak így jönnek mondatfosztányok, és átengedem a szavakat. De ezek a fajta megérzések, ezek a mindennapokban is állandóan jelen vannak. És ha csak merek erre hallgatni, akkor működik az életem, ha nem hiszem tovább, hogy én tudhatnám. És jól eltértünk persze Lilithtől meg Évától. Mert ugye Ádám Évával kezdtem, hogy az az élményem, hogy ők részesei valami nagyobbnak, és ahhoz törekszenek hozzá.
És hogy kapcsoljuk össze ezt.
Abban a pillanatban, hogy kiszakadtak ebből, mert az önközpontúságot, meg az én tudomot ugye választották egy ponton, onnantól ők állnak így magukba, vagy kínlódnak a teremtésbe. És a Lilith nekem az meg egy ilyen, az egy ilyen ősi életerő, de orientáció nélkül, meg cél nélkül, meg irány nélkül, hanem csak erő magában. És szerintem kell a férfi, ami ennek irányt tud adni, ennek a rettentő potenciálnak, ami a nő magában.
Képzeld el, hogy megrendeltem az Amazonról egy amerikai jungi terapeuta hölgynek a könyvét Lilith címmel. Magyarul nem jelent meg semmi komoly szerintem, és nem is ismerték a Jung konferencián, elvittem 2 évet, lobogtattam, és azt állítja ez a hölgy, elolvastam, bár vannak olyan részek, amit nem tényleg kevés vagyok hozzá, hogy angolul, héber, összehasonlító vallás történelem, meg ilyen témákat értsek, de azt állítja a Barbara Blackcoltú, a hölgy neve, erre lukadt ki végül is, hogy akiben a Lilith archetípus szól, hogy aki nem integrálja azt is az Éva mellé,
van,
az csak egy félnő marad.
De muszáj, mert
így fogalmaz.
Muszáj egy integrálni.
Spiritual outcast, egy spirituális.
De ezzel én olyan értem egyetértek, hogy tehát például számomra férfiként a nő az abszolút bölcsesség csatornája, és megint ilyen meredek mondás, de hogy az az élményem, hogy én gyakran tudom, hogy mi a dolgom, mert mi az időszerű, de időnként billenek, és ha én billenek, akkor billenek. És akkor én nem tudom magamat, vagy az elég kinkeseves magamat visszabillenteni, mert akkor általában még jobban ki kell billenjek, kicsit segre kell essek, aztán fel tudok állni. De ezt képest, hogyha azokban a pillanatokban, amikor nekem bizonytalanságom van, tudok ehhez a női minőséghez kapcsolódni, és ez a női minőség alá tudja rendelni ezt a fajta női erőt és bölcsességet, és ugye ebbe az a nehéz az alárendelésben, hogy tehát ha tudja így gondolkodás nélkül rendelkezésre bocsátani az első dolgot, ami eszébe jut, Az nekem a válasz. Most talán furán fogalmazok, de remélem érthető.
Én értem.
Tehát igen. Hogy az az élményem, hogy elementáris szükségem van erre a fajta női erőre, ami részben a bölcsesség csatornán, részben meg nem mondtam még, de hit. Tehát, hogy így meg tud erősíteni,
ezt akartam
és meg tud
most
támogatni.
Behozni
és szerintem
ezt a fonalat.
Ez az integráció. Tehát a nő, nő így tudja Lilith és Ádám, vagy Évát, ha tetszik, integrálni, hogy igenis ezt a végtelen erőt, ami abszolút, és nem az övé, és ezt annyira fontos lenne belátni, hogy nem az övé, a férfinek se a saját zsenialitása, és a nőnek se a saját ereje, hanem így csatornaként, eszközként, megérzések mentén nagyobbhoz kapcsolódva tudunk ezekkel az erőkkel bánni, És az integráció módja ez, hogy igenis irányba állítom. És ugye nekem a férfinő szimbólumot így mindegy összerajzoltam, hogy számomra a férfi kívül van, és a nő belül. És de meg egy másik nekem nagyon erős kép az alma, hogy szerintem nem kétféle alma vagyunk, hanem egy alma, egy magház. És rettentő fontos, hogy a magházhoz a száron keresztül kapcsolódik a teremtés, tehát az almafa. Tehát, hogy
és a szár az...
A szár a nőbe érkezik. És én a magház nélkül...
Hát hogyne, hogy a életet a földön okay, mi adunk nem tétet, hogy de, ez de, hasonló de, analógia.
Igen, de szellemi értelemben meg mégis a férfi. Tehát szerintem a férfi, most már nem tudom, nagyon elmentünk, de hogy a férfi is szül, mert a nő gyereket szül, de a férfinek meg igenis ideákat, eszméket, az időszerű projektet kell tudni felvállalnia. Hogyne. És ez nagyon hasonló életet él, mint a gyerek. Mindegy, most tényleg ilyen messze. Nagy témákat nyitogatunk, jó, meg így benézzünk ajtókon, de visszacsukhatjuk őket.
Most egy erejéig csukjuk be jó. Az ajtókat, és aztán újra nyitjuk, vagy más ajtókat nyitunk ki, vagy nem tudom.
Okay.
You want